Kezdődik a Híradó szombaton este, Szöllősi György vagyok, jó estét kívánok! Díjemelés két banknál is egyszerre februártól, azt állítják, nem az ingyenes készpénzfelvétel miatt vizsgálat indul. Akár 20 000-rel több kisgyermekes nő is dolgozhat, a GED Extra mellett a családi adókedvezmények is segítenek. Több mint 100 km per órás szél és hó, reggel le kellett zárni az M1-es autópályát, országszerte sok volt a baleset. Prima Primissima, a művészet, kultúra, tudomány és sport kiemelkedő képviselőit díjazták. Két bank is emeli díjait februártól, azt mondják, ennek nem a kétszeri ingyenes készpénzfelvétel az oka. A Magyar Nemzeti Bank vizsgálatot indított, mert a pénzügyi rezsicsökkentésről szóló törvény kimondja, hogy a bankok nem emelhetik díjaikat az ingyenes készpénzfelvétel miatt. A Fidesz megdöbbentőnek tartja a pénzintézetek viselkedését.
Már két bank is jelezte, hogy február 1-jével árakat emel. Épp ezen a napon lép hatályba a havi két ingyenes készpénzfelvételt előíró jogszabály is. A bankmonitor.hu csütörtökön azt írta, a Sopron Bank annyit emelt a díjain, amivel ellensúlyozza a készpénzfelvételekből kieső bevételeit. A honlap pénteken már arról írt, hogy az MKB Bank is árat emelt. A Sopron Bank szerint a lap tévesen feltételezi, hogy a díjemelésnek bármi köze lenne a pénzügyi rezsicsökkentéshez, mert tudják, hogy az emiatt kieső bevételeiket nem háríthatják át az ügyfelekre. A pénzintézet szerint azért emeltek árat, mert kevesebb lett a bevételük a bankközi jutalék csökkentése és az alacsony infláció miatt, és mert utólag tranzakciós illetéket is kellett fizetniük. Az MKB is azt írta, hogy a díjemelésnek nincs köze a pénzügyi rezsicsökkentéshez. Indoklásuk szerint a tranzakciós illetékről szóló törvény még nyáron hatályba lépett módosítása miatt kellett árat emelniük. A hírekre a Magyar Nemzeti Bank azt közölte, ellenőrzést indítanak, hogy a bankok nem emelnek-e egyoldalúan a díjaikon, jutalékaikon az ingyenes készpénzfelvétel miatt, és az ellenőrzött cégek között szerepel a Sopron Bank ZRT és az MKB Bank ZRT is. A Nemzeti Bank egyúttal emlékeztetett. A törvény szerint a pénzintézetek nem módosíthatják a fogyasztóra nézve kedvezőtlenül a szerződésben meghatározott díjakat, költségeket. Az ügyben kerestük a bankszövetséget is, de nem kaptunk állásfoglalást.
Megdöbbentőnek tartjuk, hogy a bankok egyike másika nem tartja be a törvényes kereteket.
A Fidesz szóvivője szerint egyes bankok már is próbálják megúszni a díjmentes pénzfelvétel kötelezettségét. Hopál Péter hozzátette, helyeslik a Nemzeti Bank ellenőrzését, mert az ingyenes készpénzfelvételnek az a célja, hogy a lakosság banki költségei csökkenjenek.
Ebből a célból és ebből a szándékból, amit ez a törvény megfogalmaz, ebből a szándékból nem engedünk. Tehát nagyon fontos az, hogy az átlagkereset mértékéig, 150 000 forintig a készpénzt ingyenesen vehesse fel mindenki a bankjából.
Persze, biztos lesznek ilyen kísérletek.
Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, az ingyenes készpénzfelvétel bevezetése előtt is számítottak arra, hogy egyes bankok megpróbálják majd áthárítani az emberekre a veszteségeiket, de harcolnak azért, hogy ezek a törekvések ne járjanak sikerrel.
Azért vannak az országban törvényhozók, parlamenti képviselők, az országnak azért vannak a vezetői, hogy az ilyen kísérleteket visszaverjék. Ezt minden esetben az elmúlt időszakban visszavertük. Biztosak lehetünk abban, hogy itt is képesek leszünk erre.
A februártól érvényes havi két díjmentes készpénzfelvételről már lehet rendelkezni. A Népszabadság információi szerint már az első néhány napban 10 000-ek jelezték ezt a bankjuknak.
A Jobbik gyenge magyarázkodásnak tartja a Fidesz megdöbbenését a bankok újabb teher áthárításai miatt. Szerintük ez több, mint várható volt, hiszen ugyanez történt a banki ágazati különadó és a tranzakciós illeték esetében is. Az MSZP azt javasolja, hogy a kormány vonja vissza a tranzakciós illetéket, mivel a pénzügyi rezsicsökkentéssel szerintük olyan terheket akar csökkenteni, amelyeket maga teremtett a különadóval. 90 település összesen 31 millió forint állami támogatást kapott a szociális tűzifa programban Zala megyében. Ebből az összegből 1300 családnak tudnak segíteni. A programra idén országosan a tavalyi összeg duplája 2 milliárd forint áll rendelkezésre. Az ebből vásárolt tűzifát még idén kiszállítják a rászorulóknak. Cseresnyés Péter fideszes képviselő a Zala megyei Tófejen emlékeztetett arra, hogy a tűzifa program kapcsolódik a rezsicsökkentéshez, hiszen a fával fűtő rászorulók ebben a formában kapnak segítséget költségeik csökkentéséhez.
Tavalyhoz képest megduplázódott az a pénzmennyiség, amit a kormány biztosít erre a célra. Tavaly 1 milliárd forint volt a keretösszeg, most 2 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy durván 1700 település, vagy valamivel több mint 1700 település kap lehetőséget arra, hogy szociálisan rászorulók számára télire tűzifát vásárolhasson.
20 ezerrel is több nő térhet vissza a munkaerőpiacra a GED Extra januári bevezetése után. Ezt mondta Szalai Piroska, a nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos. Január 1-én lép életbe az az intézkedéscsomag, amelynek célja, hogy a családoknak ne kelljen választaniuk a gyermekvállalás és a munka között.
Jól viseli, szereti nagyon.
Boglárka egy hónapja jár bölcsödébe. Szülei azért iratták be, mert édesanyja visszament dolgozni. Azt mondja, ha bevezetik a GED Extrát, akkor egy második gyermeket is vállalnak.
Ha jár ez a GED Extra, akkor egy év után visszamegyek, és fizetést is kapok, plusz a GED-et is. Hát azt mondom, hogy a mostaniakhoz képest egy kánaán lenne.
Az intézkedés csomagtól a kormány azt várja, hogy jelentősen több kisgyermeket nevelő nőt alkalmaznak majd.
6 év alatt a gyermeket nevelő anyák 36%-os foglalkoztatási rátájának bővülni kell. Én szinte biztos vagyok benne, hogy 10-20 ezer nővel több fog a kisgyermekesek közül megjelenni a foglalkoztatásban.
A GED Extra lényege, hogy jövő januártól az édesanyáknak már nem kell választaniuk a gyermeknevelés és a munka között, mert a GED Extra bevezetésével úgy vállalhatnak majd munkát, hogy mellette nem veszítik el a GED-et. A GED Extra része az is, hogy ha valaki a GES és a GED folyósítása alatt ismét gyermeket vállal, akkor a juttatásokat mindkét gyermek után megkapja. Továbbá a három vagy több gyermeket nevelő édesanyák foglalkoztatása esetén 3 évig nem kell majd adót fizetniük a munkáltatóknak, az azt követő 2 évben pedig csak a felét. És bevezetik a diplomás GED-et is, amellyel a felsőoktatásban vagy felsőfokú képzésben résztvevők korábbi munkaviszony nélkül is kaphatnak 1 évig GED-et, és járhat nekik GES is a tanulmányaik alatt.
Szándékaink szerint ez segíti a gyermekvállalást, segíti a gyermeknevelést, és kedvezőbb feltételeket biztosít a kisgyermekes szülők munkába állásához.
Szakemberek arra számítanak, hogy a GED Extra bevezetése mellett a családi adókedvezmények kiszélesítése is növeli a nők foglalkoztatottságát.
A kormányváltás óta 15%-kal nőtt az örökbefogadások száma, és remélhetőleg ez a szám tovább növekszik, mondta a szociális és családügyért felelős államtitkár. Soltész Miklós hangsúlyozta, a legfőbb cél az, hogy 12 éves kora előtt egyetlen gyereknek se kelljen intézetben élnie, hanem örökbefogadók vagy nevelőszülők neveljék.
Nagyon hamar, végül is 5 naposan hazahozhattuk őt. Úgyhogy gyakorlatilag születésétől kezdve velünk van.
Ez a házaspár éppen azt meséli, hogyan került hozzájuk Boróka majdnem 2 éve.
Az a fontos nekünk, hogy családunk legyen, hogy gyerekeket nevelhessünk, és mivel más úton ér szerinti gyermekünk nem született, ezért hát egy ilyen jó 8 év után döntöttünk úgy, hogy akkor örökbe fogadni viszont nagyon szeretnénk.
4 hónappal ezelőtt ismét bővült a család, a kislánynak ugyanis édes testvére született, akit szintén nem tudott vállalni vérszerinti édesanyja, így őt is örökbe fogadták. A fiatal pár szerencsésnek tartja magát, ugyanis már az elhatározás után 1 évvel sikerült örökbe fogadniuk egy újszülöttet. A legtöbb örökbefogadásra váró gyermek azonban már elmúlt 3 éves, vagy valamilyen betegséggel küzd. 2010 óta közülük 15%-kal többen kerültek családhoz, mint korábban.
Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy 6 hónapig otthon maradhatnak azok az anyák, gyesen, akik 3 és 10 év közötti gyermeket fogadnak örökbe.
Az örökbefogadói gyes bevezetése mellett csökkentek az adminisztrációs terhek, egyszerűsödtek az örökbefogadhatóvá nyilvánítás szabályai, és védelmet nyújtanak a terhességüket titkolni vágyó anyáknak. A szakemberek szerint az intézkedések hatására évi 5-6%-kal csökkent az abortuszok száma is. A szociális és családügyért felelős államtitkár azt mondta, azokról a gyerekekről is gondoskodni kell, akiket nem fogadnak örökbe. Őket elsősorban képzett nevelőknél helyeznének el, ezért jövő évtől kiemelten támogatják a nevelőszülői tevékenységet is.
Egy-egy nevelőszülőnek a támogatása 5000 forinttal, akár 45000 forinttal is nőhet havonta. Ez mindenképp a megbecsültségüket is segíti, és az, hogy az ő munkájuk, vagy sokkal inkább hivatásuk, az munka jogviszonnyá alakul át, az sorolyan biztosítékot is jelent számukra, ami növelheti és növelni is fogja így családba fogadásnak a lehetőségét.
Az elmúlt hónapokban csaknem 2000 új nevelőszülő képzése kezdődött el. A cél az, hogy 12 éves kora előtt egyetlen gyermek se kerüljön nevelő otthonba.
Szőnyeget, ruhákat, sőt még focilabdát is lehet kapni a budapesti segítővásáron. Negyedszer rendezik meg a kétnapos rendezvényt, amely a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását támogatja.
Kézzel készített kefék, kosarak és bőrtáskák. Csak néhány termék, amit fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek készítenek. A segítővásárban pedig mindezt meg is lehet vásárolni.
Nekem ezek nagyon-nagyon tetszenek, és gyakran vásárolok ilyen termékeket, mert hogy ezzel mást is segíthetek.
Szentmiklósi Erzsébet 10 éve dolgozik egy fogyatékosokat foglalkoztató cégnél, szőnyegeket készít. Azt mondja, itt végre megmutathatja, mi az, amiben ő a legjobb.
Ez egy öröm, hogy én ezt a szőnyeget megcsinálhatom itt maguknak. Mert mondom, én ezt nagyon szeretem csinálni, elég régóta csinálom.
Ezeket a focilabdákat is mind fogyatékkal élők készítik. Az aranycsapat egyik tagja, Buzánszki Jenő szerint kifogástalanok, ráadásul még jó helyre is kerülnek.
Örülök annak, mert hát ugye a labdának a vásárlása ugye jó helyekre megy, annak hát azért fiataloknak, jövő nemzedéknek, és hát az ember, én nagyon nagy tisztelettel vagyok a jövő nemzedék irányba is.
Az érdeklődők a fogyatékkal élők segítségével például azt is kipróbálhatták, hogyan készül egy agyaktál. Az esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkár emlékeztetett arra, a segítővásár mellett a rehabilitációs kártya is segíti a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, mert ösztönzi a cégeket a megváltozott munkaképességűek felvételére. Illetve az új Széchenyi tervben pedig 21,5 milliárd van a képzésükre és munkahelyek teremtésére.
Van egy olyan fontos üzenet, hogy azt is látja a társadalom, hogy attól, hogy valaki fogyatékossággal él, megváltozott munkaképessége, ugyanúgy tud, ugyanúgy akar dolgozni, ha azt a támogatást, ami szükséges, megkapja hozzá.
A kétnapos vásáron átadták az önkéntességért járó díjakat is. Ezt olyanok kapják, akik munkájukkal az elmúlt egy évben különösen sokat segítettek a bajba jutottakon.
Az MSZP szerint a II. Világháború óta nem volt ekkora szegénység Magyarországon. Kóros Lajos, a szocialisták elnökségi tagja egy európai felmérés adataira hivatkozva úgy fogalmazott, a Rákosi rendszer óta nem volt példa akkora jövedelem átcsoportosításra, mint a 2010-es kormányváltás után. Az ellenzéki politikus szerint ma éppen azok teszik be a legkevesebb pénzt a közös kasszába, akik a legtöbbet veszik ki onnan.
Ma már rosszabb a helyzet, mint ahogy ezt az Európai Unió látja. Tudják miért? Mert ők a 2012-es adatokkal számolva állapították meg, hogy 3,2 millió fő a szegények száma Magyarországon. Ahogy én prognosztizálom most, ez az év végére el fogja érni a 3,5 millió főt.
A Fidesz szóvivője szerint a baloldal kormányzása mélyítette el Magyarországon a szegénységet. Hoppá Péter közleménye szerint, idézem, a szocialisták Kóros Lajos bukott államtitkárral az élükön, két kormányciklusson át mélyítették el a munkanélküliséget és a szegénységet, sorozatban hajtották végre a megszorításokat, az adó- és rezsiemeléseket, csökkentették a nyugdíjakat, elszabadították az inflációt, a családokat devizahitelekbe, az országot pedig IMF függőségbe taszították. A Jobbik a munkahelyteremtés kormánya akar lenni, ezt mondta Vona Gábor Budapesten. Az ellenzéki párt elnöke szerint miközben a multinacionális vállalatok állami támogatásokkal hoznak létre munkahelyeket, egyúttal a magyar vállalkozásokat, kisvállalkozásokat tesznek tönkre.
Mi mennyiségileg is szeretnénk a magyar munkahelyeket növelni, másrészt pedig minőségben is, erről még kevesebb szó esik a közéletben, ezzel pedig azt értjük, hogy európai munkáért nem szabad balkáni. Nem tartjuk helyesnek és jogosnak, hogy balkáni béreket fizessen Magyarország.
A lehet más a politika szerint a kormány felhatalmazás nélkül szeretné bővíteni a paksi atomerőművet. Szél Bernadett, az ellenzéki párt politikusa, hiányolta a környezeti és társadalmi hatásvizsgálatokat a bővítés előtt.
Teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar gazdaság nem áll most úgy, hogy ilyen mértékű kiadásokat fel tudna vállalni, és amennyire a pályázatokat látjuk, világos, hogy az oroszok jöhetnek így számításba, ugyanis ők nyújtottak be olyan pályázatot információink szerint, amely mind az építésre, mind a finanszírozásra egyfajta megoldást kínálna.
Gyurcsány Ferenc újabb lépést tett, hogy nyomás alatt tartsa az MSZP-t és Bajnai Gordon pártját. Így fogalmaz a Magyar Nemzet a lap mai számában. Azt írják, értesülésük szerint a demokratikus koalíció vezetője több miniszterelnök jelöltet is megnevezhet, ha az általa kitűzött időpontig nem kezd tárgyalni pártjával az MSZP és az Együtt PM az ellenzéki együttműködésről. Még 3 nap van hátra a Gyurcsány Ferenc által adott határidőből, amit több politikus is ultimátumnak nevezett.
December 10-e után üljünk le, nézzünk egymás szemébe.
10 napja élesen bírálta az ATV-ben Gyurcsány Ferenc a Mesterházi Attila és Bajnai Gordon közötti megállapodást, és ismét a szélesebb ellenzéki összefogás mellett érvelt. A demokratikus koalíció elnöke azt javasolta, december 10-e után legalább az MSZP, az Együtt PM és a demokratikus koalíció kezdjen új tárgyalásokat az együttműködésről. Gyurcsány Ferenc eddig nem kapott választ egyik pártól sem a felvetésére, amit több szocialista és Együtt PM-es politikus ultimátumnak nevezett. A múlt csütörtöki TV interjúban ismét szóba került a közös miniszterelnök személye. Gyurcsány Ferenc többször hangoztatta, hogy Bajnai Gordonnak és Mesterházi Attilának hátrébb kellene lépnie és teret engednie egy új közös jelöltnek. A korábbi miniszterelnök azt mondta, van jelöltje, de nevet nem árult el.
Van javaslata a harmadik személy?
Van.
Elmondja?
Nem.
Több miniszterelnök jelöltet is megnevezhet Gyurcsány Ferenc, ha az általa kitűzött időpontig nem kezd tárgyalásokat pártjával az MSZP és az Együtt PM, írta szombaton a Magyar Nemzet. A lap szerint ez az új lépés, hogy Gyurcsány Ferenc továbbra is, ahogy fogalmaznak, nyomás alatt tartsa az MSZP-t és Bajnai Gordon pártját. Varjú László, a Demokratikus Koalíció pártigazgatója nem kívánta kommentálni, hogy valóban ez lenne a forgatókönyve december 10-e utánra Gyurcsány Ferencnek. Azt viszont megerősítette, hogy továbbra sem kaptak választ Gyurcsány Ferenc 10 nappal ezelőtti ajánlatára.
Ahogy megérkezik az említett címzettektől, pártoktól, a demokratikus ellenzék tagjaitól a válasz, abban az esetben tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot.
Mesterházi Attila és Bajnai Gordon által október végén aláírt megállapodás szerint közös egyéni jelöltekkel, de külön listán indul az MSZP és az Együtt PM.
Köszöntsék az új MSZP csapatkapitányát, Magyarország következő miniszterelnökét, Mesterházi Attilát!
Hivatalosan egyikük sem miniszterelnök jelölt, de mindketten azt nyilatkozták, az a céljuk, hogy miniszterelnökök legyenek, vagyis a saját pártjuk több listás szavazatot kapja, mint a másiké. Mesterházi Attila és Bajnai Gordon szerint ez a versengés segíti a baloldalt. Gyurcsány Ferenc viszont az elmúlt hetekben többször azt üzente nekik, egyikük vagy mindkettőjük lépje hátra.
A szociáldemokraták külön miniszterelnök jelöltet és mind a 106 egyéni körzetben is saját jelöltet állítanak, ezt ma jelentette be Smuk Andor. A párt vezetője szerint erre azért van szükség, mert Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc pártjának csak a saját politikai túlélése számít. Az MSZP a napokban jelentette be, hogy átalakítaná a nyugdíjrendszert, a demokratikus koalíció pedig eltörölni a kötelező nyugdíjkorhatárt. A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc javaslata, ahogy fogalmaztak, őrült.
Olyan választói becsapás történik, amihez mi nem adhatjuk
nevünket. És nem
Smuk Andor szerint becsapják a választókat a baloldali pártok, amihez a szocdemek nem adják a nevüket, inkább külön indulnak a jövő évi választáson. A Szociáldemokrata párt vezetője bejelentette, mind a 106 helyen egyéni jelöltet állítanak, és saját miniszterelnök jelöltjük is lesz. Smuk Andor azt mondta, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc pártjának csak a politikai túlélés számít, nem a szavazópolgárok. Példaként említette, hogy ők az összefogásért cserébe nem pozíciókat kértek, hanem azt, hogy a baloldali pártok támogassák a szépkorúak 15 pontjának megvalósítását. A kérésükre azonban nem reagáltak, az MSZP is csak 6 pontot tudott volna elfogadni a 15-ből.
Miközben nem kértünk mandátumot és pozíciót, csak garanciát a szépkorúak érdekében, ezt nem tudta elfogadni. Ugye a Együtt PM, Bajnai Gordonék, nem tudta elfogadni ugye Gyurcsány Ferencék, jól látható módon nem tudták elfogadni értett okokból Mesterházi Attiláék.
Az elmúlt egy hétben több részlet is kiderült a baloldali pártok nyugdíjterveiről.
Hogy töröljük el a kötelező nyugdíjkorhatárt.
Gyurcsány Ferenc például múlt vasárnap mutatta be a Demokratikus Koalíció választási programjának első 16 pontját, amelyek között az is szerepelt, hogy eltörölnék a kötelező nyugdíjkorhatárt, és államilag vezetett egyéni nyugdíjszámlákat hoznának létre, amelyre mindenki annyit fizetne be, amennyit tudna.
Ha kevesebb fizettél be, akkor kisebb, ha többet, akkor sokkal nagyobb. Nyugdíjjal, nyugdíjba mehetsz.
Kunhalmi Ágnes, az MSZP szóvívője pedig csütörtökön arról beszélt, ha kormányra kerülnek, az érintettek bevonásával alakítanának ki új nyugdíjrendszert, mert a mostani nem jó.
Teljes újragondolását teszi szükségessé a magyar nyugdíjrendszernek. Az MSZP egy esetleges választási győzelem után minden szereplőjét bekívánja vonni, és a következő 30-40-50 évünkre közösen szeretnénk egy új nyugdíjrendszert kialakítani.
A Fidesz szerint, ha a szocialistákon múlna, akkor Magyarország még ma is olyan ország lenne, ahol az IMF nyomására folyamatosan csökkenteni kellene a nyugdíjakat. Gyurcsány Ferencnek azt a felvetését, hogy eltörölni a nyugdíjkorhatárt, a Fidesz szóvívője őrült javaslatnak nevezte.
Az, hogy a Demokratikus Koalíció most ilyen kétségbe esett és hát elég őrült javaslatokkal él, az nyilván a közeledő választásoknak tudható be.
Hoppál Péter szerint ez az elképzelés csak a gazdagokat segíteni, a minimálbéreseket vagy az átlagkereset alatti jövedelműeket pedig akár életfogytiglani munkára ítélni.
A lengyel parlament tegnap döntött a nyugdíjrendszer reformjáról, így ezután Lengyelországban sem lesz kötelező a magánnyugdíjpénztári befizetés. Április 1-től a lengyeleknek 4 hónapjuk lesz arra, hogy eldöntsék, nyugdíjjárulékuk nagyjából 3%-a továbbra is a magánnyugdíjpénztárakhoz kerüljön-e. Ha a megadott határidőig nem nyilatkoznak, járulékaik automatikusan az állami nyugdíjbiztosítóhoz kerülnek. Egy hétig tartó gyászszertartással vesz búcsút a világ és hazája Nelson Mandelától, Dél-Afrika első fekete elnökétől. Családja és közeli hozzátartozói pedig jövő vasárnap búcsúznak a Nobel békedíjas polgárjogi aktivistától, abban a faluban, ahol gyermekkorát töltötte. Az emberek világszerte spontán szerveződött megemlékezésekkel gyászolják Nelson Mandelát. Virágokkal, gyertyákkal és dél-afrikai zászlókkal fejezik ki a faji megkülönböztetés elleni küzdelem élharcosa iránt érzett tiszteletüket. Több mint 500 háztartás maradt áram nélkül Jász-Nagykun-Szolnok megyében, mert a viharos szél villanyoszlopokat döntött ki és vezetékeket szakított le. Délelőtt több kilométeres dugók voltak az M1-es autópályán, miután 100 km/órás szél, hó és jég nehezítette a közlekedést. Több kamion is elakadt, ezek miatt többször teljesen le kellett zárni a strádát. A határokon ellenőrzik nehéz teherautó gumiait, sok ugyanis még nyári gumival közlekedik.
Hósöpréssel indult a gyűriek napja. Hajnalban olyan sűrűn hullott a hó, hogy percek alatt fehér lett a táj. A rossz útviszonyok miatt Győrnél leterelték a Budapest felé haladó kamionokat. Itt hajnalban az Országos Meteorológiai Szolgálat még 110 km/óránál is erősebb széllökéseket regisztrált. Reggel 6-kor lezárták a hegyeshalmi határátkelőt is, és nem engedték be Magyarországra a 7,5 tonnánál nehezebb kamionokat.
Azért tettük meg, hogy az autópályán ne alakuljon ki olyan helyzet, ami már kialakult egyszer ebben az évben, de hála Istennek 7 órakor fel tudtuk oldani ezt a korlátozást, és megindult, ha lassan is a forgalom.
Hegyeshalomnál a korlátozás feloldása után csak a téli gumival felszerelt kamionok mehettek tovább.
Tatabányánál is már hajnalban elkezdték a forgalom leterelését az autópályáról. Az M1-esen csaknem 7 kilométeres dugó alakult ki. Napközben a teherautókat a legközelebbi parkolókba kísérték, amíg jégtelenítették az autópályát.
Ugye a napokban többször fagyott, olvadt, ezért nedves volt az út, éjszaka lefagyott, és jeges volt az autópálya, emiatt nem tudtak felmenni az emelkedőn.
Nem csak Győr-Moson-Sopron megyében voltak téliesek az útviszonyok. Ezeken a nézői felvételeken is látszik, hogy reggel az M6-os autópályán is jócskán megmaradt a hó.
A havas csúszós utakon országszerte több baleset is történt. A Pest megyei Nagykovácsiban busszal ütközött egy autó, hárman, köztük egy alig fél éves csecsemő is súlyosan megsérült. Az M5-ös autópályán 4 autó is megcsúszott, több járművön nem volt téligumi.
A felismerhetetlenségig összetörött ennek az autónak az eleje az ütközéstől a Pest megyei Nagykovácsiban. A kocsi szemből rohant bele egy menetrend szerint közlekedő buszba délelőtt, valószínűleg megcsúszott a jeges úton. Az autóban hárman utaztak, köztük egy alig fél éves csecsemő. Ő súlyos koponyasérülést szenvedett, sokáig a buszban látták el a mentősök. A kislányt életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel szállították a Heimpál kórházba, ahol megműtötték. Állapota stabil, de nincs túl az életveszélyen. Az autót vezető nő és a másik utas is súlyos sérüléseket szenvedett.
Feküdt a földön, ahogy kirepült a kocsiból, feküdt a földön, betakargattuk, próbáltuk nyugtatni, ennyit tudtunk csinálni, semmi többet.
A buszon utazók közül senki sem sérült meg. Sorra csúsztak meg az autók a havazás miatt az M5-ös autópályán is. A strádán rövid idő alatt 4 baleset is történt. Kecskemét határában egy bolgár mikrobusz borult árokba. A 8 utas közül 2 kórházba szállítottak, egy nő súlyos gerincsérülést szenvedett. A Budapest felé vezető oldalon később egy olasz kis teherautó is lecsúszott az útról, egyik járművön sem volt téligumi. A stráda Kiskunfélegyházi szakaszán egy lovakat szállító autó utánfutója borult fel. Az állatok elszabadultak, de nem esett bajuk. A pályát egy ideig teljesen lezárták. Ugyanennél a résznél egy külföldi autó is megcsúszott és az árokba csapódott. A sofőr sérülések nélkül úszta meg a balesetet.
Egy ember meghalt, amikor egy autó gyorsvonattal ütközött a Fejér megyei Polgárdinál. A gépkocsi a fénysorompó tilos jelzése ellenére hajtott a sínekre. A Székesfehérvárról érkező szerelvény már nem tudott megállni. A sofőr azonnal meghalt, a másik 2 utast kórházba szállították, intenzív osztályon ápolják őket. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit, de nem kizárt, hogy a sofőrt a szemébe sütő nap vakította el. A téli ünnepek veszélyeire hívták fel a figyelmet egy szimulációs gyakorlaton a tűzoltók. A Puskás Ferenc stadionnál egy konténerben mutatták meg, hogy milyen gyorsan lángra tud kapni egy lakás berendezése az adventi koszorúk és karácsonyfák kellékeitől. Tavaly csaknem 50-szer kellett ilyen esetekhez kivonulni. A világ több atomerőművében is a Magyarországon alkalmazott biztonsági rendszert alkalmazhatják a jövőben. Az atomerőművek üzemeltetőinek világszervezete ugyanis a paksi módszert ajánlja tagjainak. Ennek lényege, hogy nem csak kijavítják a hibákat, hanem megvizsgálják az azokhoz vezető okokat is.
2007 óta alkalmazzák a paksi atomerőműben a saját biztonságnövelő rendszert, amellyel az elemzők csapatban keresnek válaszokat a felmerülő problémákra.
Ez lehet egy műszaki technológiai hiba, de lehet egy olyan hiba, amit az ember követel.
Pakson nem csak rögzítik és kijavítják ezeket a hibákat, hanem egy bonyolult szervezeti rendszerben interjúkkal és beszélgetésekkel vizsgálják az azokhoz vezető okokat.
A jelentősége az, hogy a saját üzemeltetési tapasztalatainkból tanulunk, és ezáltal növeljük az atomerő biztonságát.
Az atomerőművek üzemeltetőinek világszervezete folyamatosan személyesen is ellenőrzi és értékeli a nukleáris létesítmények biztonságát. A Pakson alkalmazott módszert ajánlják most mind a 220 taguknak.
Ez azért nagyon fontos, mert azt mutatja, hogy a paksi szakemberek folyamatosan foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehet a biztonság szintjét emelni, és egy nemzetközi mércével is magasra értékelt eszközt találtak ki.
Az Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége a paksi módszer tagjaival is szeretné megismertetni, vagyis a világ több atomerőművében is alkalmazhatják.
Megrázó történet következik. A saját 6 éves fiára támadt egy férfi füzes abonyban, majd maga ellen fordította a kését. Mindkettőjüket kórházba vitték, de már csak az apa életét tudták megmenteni. A Híradó információi szerint a férfi be volt drogozva.
Itt a füzesabonyi vasútállomás előtt történt a tragédia pénteken este. A járdán még láthatók a késelés nyomai. A Heves megyei rendőrfőkapitányságra érkezett bejelentés szerint egy középkorú férfi előbb fiát, majd saját magát is többször megszúrta.
A mentőszolgálat munkatársai mindkét sérültet kórházba szállították, azonban a 6 éves kisfiú az egészségügyi intézményben életét vesztette. A Heves megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya T. György 43 éves férfi ellen emberölés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást bűnügyi őrizetbe vétele mellett.
A 6 éves gyermeket és édesapját ide az EGRI kórházba szállították. A fiút már nem tudták megmenteni az orvosok. Az apám végrehajtott életmentő műtét viszont sikeres volt. Úgy tudjuk, állapota kielégítő. A Híradó információi szerint az apa kábítószert fogyaszthatott, mielőtt elkövette tettét. Az otthonában legalábbis erre utaló eszközöket is találtak.
Már lehet licitálni a felajánlott tárgyakra az MTVA Jónak lenni jó elnevezésű jótékonysági kampányában, amely ebben az évben a Katolikus Caritas munkáját támogatja. A Herendi Porcelán Manufaktúra egy különleges tálat, Erdő Péter bíboros egy szobrot, ifjabb Knézi Jenő pedig egy BL döntő használatos focilabdát ajánlott fel. A feliratban látható weboldalon találhatják meg a tárgyakat és a feltételeket. A licit, illetve a fixáron kínált könyv, művészeti ritkaságok és értékes tárgyak aukciója december 15-én este 10 óráig tart. Tegnap este a Művészetek Palotájában 11. alkalommal átadták a Prima Primissima díjakat. 10 kategóriában díjazták a magyar szellemi élet, művészet, kultúra, tudomány és sport kiemelkedő képviselőit.
A magyar képzőművészet kategóriában a Prima Primissima díjat kapja Nádler István.
Elsőként Nádler István, Munkácsi és Kossuth díjas festőművész vehette át a Prima Primissima díjat. Frany Tamás agykutató szerint az agybetegségei jelentik a legnagyobb szociális és egészséggazdasági terhet a társadalomban.
Ennek a tehernek az enyhítését csak az idegtudományok területén tett új felfedezésektől várhatjuk. Ígérem, hogy ezekben a felfedezésekben továbbra is próbálunk élen járni.
Darnyi Tamás úszó olimpikon, az olimpiákon és világbajnokságokon nem izgult annyira, mint a Prima Primissima díj átvételekor.
Nem vagyok a szavak embere, úgyhogy jobban izgulok, amikor még rajtkövön kellett állnom. Úgyhogy csak annyit tudok mondani, hogy nagyon-nagyon köszönöm szépen.
Molnár Piroska a díj átvétele után azt mondta, soha nem volt szerepálma, mindig magát a színészi hivatást érezte fontosnak.
Nagyon meghatott vagyok, hogy kiérdemeltem ezt a díjat. Nagyon köszönöm azoknak, akik ezt nekem odaítélték, és köszönöm minden magyar színész kollégámnak, akikkel estéről estére a színpadon ezt a gyönyörű hivatást gyakorolhatom.
A zenei kategóriában díjazott Marton Éva, a világ egyik legkiemelkedőbb drámai szopránja, a gála másnapján ugyanúgy dolgozott, mint előtte. A Zeneakadémián a varázsfuvalát tanította a fiataloknak.
Jó karmester, jó rendező, akkor talán.
A Híradónak azt mondta, nagyon nagy dolognak tartja, hogy a zsűri őt választotta.
Ez egy privátdi, hogy így mondjam, tehát nem az egész országot jelenti ebben az esetben, mint amikor a díjat átveszem. És borzasztó érdekes dolog történt. Amikor megkaptam a díjat, akkor az az érzésem volt, hogy az egész ország velem örül.
A közönségdíjat Pál Ferenc római katolikus pap kapta.
Igyekezhetünk együtt azért, hogy érzékeny lélekkel tudjunk élni ebben az országban. És hogy az érzékeny lelkünkhöz tudjon társulni teherbírás, és hogy tudjunk egészséges lelkülettel élni.
A Prima Primissima díjasokat idén is 10 kategória 30 jelöltje közül választották ki.
Több száz magyarországi és vajdasági magyar szurkoló újongása közepette győzte le a magyar női kézilabda válogatott Csehország csapatát az újvidéki világbajnokságon. Az eddigi tapasztalatok szerint a szerb rendfenntartók mindenben segítik a más országokból érkező szurkolókat, akik közül a magyaroké a legnagyobb tábor.
Amíg a magyar válogatott a szállodában készülődött, a szurkolók már érkeztek az újvidéki sportcsarnokba. Sokan jöttek Magyarországról is.
A fiam megkért minket, hogy születésnapjára egy kívánsága van, legyünk itt az első meccsen.
A VB-re fokozottan készülnek a rendfenntartók is. A meccsek idején legalább 600 rendőr biztosítja a sportcsarnokot, és a városban is több járőr teljesít szolgálatot. A határtól a szervezetten érkező szurkolók rendőri kíséretet kapnak a városig. Az egyénileg utazók minden gond nélkül jutottak el a csarnokig.
Határőrökkel nem volt gond, hogy ez egybe átengedtek, úgyhogy bárkinek ajánlom, nyugodtan jöjjenek. Egyre, minél többen, legyen 10 000 magyar egy meccsen. Magyarok!
Görbicék minden bizonnyal a legnagyobb szurkolótábor előtt játszanak, az eddig eladott jegyek több mint fele Magyarországon kelt el. A szurkolók most is remek szereplést várnak.
Mi a hatba várjuk magunkat. Nem szomorkodnánk, hogyha a négybe is bejutnánk, és hogyha vissza tudnánk jönni a döntőre, elődöntőre. Ott leszünk az elődöntőben, döntőben. A jegyünk már megvan.
Az első akadályt könnyedén vette a válogatott. 35-27-re legyőzték Csehország legjobbjait. Nehezebb dolguk lesz a csoportmérkőzések keddi és szerdai mérkőzésein, amikor is Szlovénia, majd Horvátország ellen lépnek pályára. Ezen a két mérkőzésen múlik ugyanis a továbbjutás az elődöntőbe. Ezekre a meccsekre még több szurkolót várnak Magyarországról.
A meccs összefoglalója a sporthírekben, Zelinka Ildikó már várja önöket, utána időjárás jelentés, aztán egy amerikai film, a Filofaxa vagy a Sors könyve. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!